foglaljunk helyet, testvérek. Egy kérdéscsoport a pedagógia, a nevelés és az iskola körül vetődött fel. Az első kérdés, katolikus szellemiség és a pedagógia hogyan kapcsolódik egymásba? Itt talán a kérdés mélyén az van, hogy milyen lehetett az Úr Jézusnak a pedagógiája. Egyébként a pedagógus, görög szó, az azt jelenti ám, hogy az a művelt rabszolga, tudnik az ókorban a rabszolgák között volt néha műveltebb, mert azok ráértek tanulni. A paraszt, a többi az analfabéta volt. Ahol a nemesi vagy hát úri család ezt a rabszolgát fölkarolta, például Aizópos, Ezópus, aki meseíró. Na most egy ilyen rabszolgára bízták a ókori gyereket, aki szinte kísérte az iskola mesterig. Tehát nem ő tanította a tantárgyakra, hogy így mondjam, hanem az életre tanította. És azt mondja Szent Irénéus második században, hogy Krisztus a pedagógus, aki elvezet az atyához. Az első gondolat az, hogy az ő foglalkozása ács volt, vagy mindenképp az épületek körül, és hát a bizonyos eszközök forogása. Szent Józsefnek is ez volt a foglalkozása, és a gyerek azt követte az apjának a foglalkozását. Mégis, milyen csodálatos, hogy amikor elindult 30 évesen, hogy hirdesse az Isten országát, akkor változtatott foglalkozást, mester lett, tanított. Tehát azért a tanítói foglalkozás, tanári, főleg ha az a mester-tanítvány kapcsolat, az egy nagyon rangos hivatás. Nem olyan, mint a többi. Ugye az Úr Jézus külön megszentelte. Persze megszentelte a kétkezi munkát is azzal, hogy 30 évig otthon volt és dolgozott. De amikor választani kellett, akkor mester lett. Persze egy a ti mesteretek, a Krisztus mondja. Mi volt a pedagógiájának a lényege? Testvérek, egy cél. És az a cél nem valami, hanem valaki. A mennyei atya, aki szeret titeket. Tehát valahogy a keresztény pedagógia végén nem valami van, hanem valaki. Ezért mondja Boszkó Szent János a paptársainak, hogy ne felejtsétek el, hogy ti a szülőket helyettesítitek. Hát főleg mennyire így van az óvodába. Az óvoda az a család folytatása. És nagyon-nagyon fontos az óvoda. Ha már van, de én koromban még éppen hogy csak volt, tehát azt jelenti, hogy megint kilép a gyerek egy lépést a világba. Erről tartottam konferencia beszédeimet, nem fejeztem be, nem magamat reklámozom, hanem azt a kegyelmet, amit Istentől kaptam, tessék végighallgatni. A Bónum TV-n is van, de most már van Ferences TV is. Azt is meg lehet hallgatni. És arról szólt, hogy igazában az a 9 hónap, amit édesanyánk méhébe töltünk, az egy nagy beavatás az egész emberi életbe. Miért? Mert ha az az édesanya, nem, ha még nem is vallásos, de valóban anya, akkor 9 hónapon át azt a kis magzatot úgy szereti, mint az Isten. Mert nem is tudja, vagy nem is érdekli, hogy fiú vagy lány, egészséges vagy nem. Azt se érdekli, hogy milyen tehetségei vannak. Tehát nem a tulajdonságait szereti, hanem őt. És így csak Isten tud szeretni. Ha valaki ezt komolyan venni, akkor tényleg megtérnénk, meg szentek lennék. Nem tudjuk egészen komolyan venni, hogy Isten nem azért szeret, mert jó vagy. Nem tudod elkápráztatni a te tehetségeiddel, azt azért kaptad, hogy a másiknak szolgálj. Ő szereti egyedül azt a csupasz valakit, akit előhívott a nem létezésből. Na és amikor megszületik, akkor sír. Most utaztam, hozott föl Pestre, Tulassai Tivada professzor a beszédeimben ott szokott lenni, az orvosi egyetemnek volt rektora, mélységes hitű, és azt mondja, ezt még nem is gondoltál, mert a születés az biológiai és pszichológiai esemény. Biológiai azért sír, és akkor kinyílik a tüdeje, levegőt vesz. Pszichológia is, mert át kell menni a szűk ösvényen, a szűk kapun menjetek be az életre, mondja Jézus. De mondtam neki, hogy van egy teológiai szorongás is a kicsibe. mert személy, ő valaki, az, hogy kiestem ebből. Ott volt az egész bőre felületén áttölelve. Így nem lehet áttölelni embert. És valakiből élt oltári szentség, aki eszi az én testemet. Persze az ő föltámadott. Belőle éltem. Most ebben az új világban most mi lesz? Értelmes az ember, és akkor is értelmes, ha nem gondolkodik. Van a gondolat előtt a személynek valami értelmessége. Például az édesanyjának a dalait, az, hogy a kistestvérei odajönnek, és akkor hát a anya pucakját megfogják, és ott beszélgetnek, az édesapja is szól hozzá, négy napos csecsemő megkülönbözteti az anyanyelvét az idegen nyelvtől. Francia kutatások. Tehát érti az anyanyelvet, és meg is érti, mert a nyelvnek két szerepe van. Egyik, hogy információkat adok, ezt nem érti. De a beszédnek a legmélyebb szerepe az, hogy azért szólok hozzád, mert szeretlek. Ezt meg érti. Na most testvérek, látjátok, hogy mi a szerepe a nőnek? Ezért nem lehet pap, mert ő a szentély. Mária mélyébe szállt-e Krisztus. Pap az csak a szentély őre. Amikor a nemeket le akarják rombolni, akkor lerombolták az embert. És ez a női karrier életet hordoz. Ezt mi föl nem tudjuk fogni. Na és amikor hát a karon ülő kisgyerek hát leteszik a földre, mászik, mennyire kell, hogy megint kilép az anya ölből, persze azért rémület fogja el, hogy ettől a testtől távol van. Mert 9 hónapig belül volt, most kívül tapad hozzá. De hát ki kell lépni, és akkor az édesapa szólítja, és az ugyanúgy szereti. És akkor beadják a óvodába, testvérek. Nem azért kell szeretni, mert jó, meg csinos, meg aranyos, nem. Úgy, mint az édesanyja. Ezért imádkozni kell értük. Az összes többi minden pedagógia ezután jön. Egyébként a gyerek az zseniálisan tudja, megmondja, hogy ez az óvónéni jó óvónéni, ez meg nem. Kész. És hát körülbelül igaza van. És ki a jó? Aki lehet, hogy követelményeket támaszt, az kell is, de érzik, hogy szereti. És persze, hogy befejezem ezt a gondolatot, ami a konferencia beszédek gondolata, azért ez a nagy beavatás, ez a 9 hónap, mint egy maradványa a paradicsomi állapotnak, de ebből kiszakadtunk, és most mi lesz? Hát aki szeret, az is meghal. Akkor mi a szeretetnek a jövője? Ezért kell mindjárt beszélni arról, hogy van egy mennyei atya, aki téged még jobban szeret, mint mi. Nekünk is ő adja a szeretetét. Jézusnak a szívével szeretlek téged. Mikor kell a hitoktatást kezdeni? Fogantatás pillanatai után mindjárt, mikor észrevesz az édesanyja, itt van ő. Imádkozni érte. Felajánlani Jézusnak. Meggyónni, hogy ne mérgezzem. Gyakran áldozni. Most akkor a magzat megáldozott? Igen. Titokzatosan. Hiszen az Úr Jézus az ételt és az italt adja, mert ez a legalapvetőbb. Hát amíg eszünk, iszünk, addig vagyunk a földön. De nem a gyomrunkba megy, hanem oda megy a szent áldozásban, ahol azt mondod, hogy én. És ez az én van kapcsolatban a magzat énjével. Ezt még nem dolgoztuk ki. Ezért nem gondolkodtunk el, hogy micsoda kapcsolat ez. És hogy mit jelent az imádság otthon. Hogy belehelyezik egy nagy burokba. Mi meghalhatunk. Majd az életben szeretetlenséggel is találsz. Elhagy a vőlegényed, mennyasszonyod. Istenem, most ott remegett, sírt az a fiatal ember. Mennyasszonyát vitte valami 10 nap ezelőtt. Baleset, a mennyasszony azonnal meghalt, ő életben maradt. Mit lehet mondani? Ez a fiú azért hívő. Ugyanabban a burokban vagyunk. Isten átfog mindent. Jézusnak ez a pedagógiája. Higgyétek el, hogy az Isten szeret. És hogy atyám házában sok lakóhely van. Tehát valamiképpen a személyesség. És az Úr Jézus ezért nem tanítvány és tanított kapcsolata van, hanem mester és tanítvány. Hát kedves testvérek, a Jóisten megajándékozott azzal, hogy majdnem egy negyed századon át, ami a rend történetébe kevés, novicius mester lehettem. Tehát bejönne 18 éves korában az a fiatalember, vagy később, most általában később, 4 nagyszerű fiatal jelentkezett hozzánk megint. Több diplomával, nyelvekkel. Mondtam is a testvéreknek, hogy meg kellene nekünk térnünk, hogy ilyen embereket kapunk. És akkor bejön a noviciátusba, és igazából a novicius mesternek az van, hogy vezesse be a szerzetes életbe pont. Hogyan? Hát úgy, hogy magam is állandóan bevezetődök. Tanítok is. Hát elsősorban Krisztussal való kapcsolat. Miten kereszténynek lenni ez az alap? Akkor mit jelent szerzetesnek lenni? Mi ez az út? De a mester az nem az, hogy lead egy órát, aztán elmegy, hanem tulajdonképpen mindig együtt vagyunk. Ez hiányzik sokszor a papi szemináriumból. Csak be akarták vezetni, akkor is rosszul csinálták meg. Nem olyan két túlságosan eltérő hivatás ez az egyházmegy és pap meg a szerzet. Nem igaz. Be kellene vezetni egy közösségbe. És ebbe a közösségbe most összeverődött ez az 5-6 fiatal ember, semmi közük egymáshoz, nem jó barátok, és most úgy kell érni, hogy az neked testvéred. És meg kell tanulni, szeretni. Férfiasan, tisztán, és szolgálni a másikat. Egy közösséget alkotni. És akkor látják a mestert. És hát szüntelenül azt mondom, hogy egy a ti mesteretek. Én csak ő benne vagyok. És mi az, ami legjobban megjelöli a tanítványt? Amikor nem akarunk nevelni, akkor is nevelünk. Például nyugodtan láthatja, hogy mit csinál akkor az atya, amikor mérges, fölmérgesítették. Hogyan lehet valaki mérges, szerzetes vagy pap? Lehet. De végül is mi lesz ebből? Milyen, amikor beteg? Mi az, amikor rossz kedve van? Hogyan beszél a többi emberrel? És nekünk nem kell kirakatba állni. Tehát, hogyha én tudok tőlük elnézést kérni, tehát ne haragjatok testvérek, én most nagyon kifakadtam ellenetek, de nagyon szépen kérlek, hogy amit mondtam, az én gondolkodjatok el. Tehát nem kell a szülőknek berezregni attól, hogy én most állandóan példakép vagyok. Ha én bűnbánatba élek, ha hiszek, ha szeretem őket, akkor ez átragad. Tehát ez nagyon jó lenne. Na most a katolikus iskola az menjen e felé. Az más dolog, hogy az óra, az óra. Na most ezért szerettem a kollégiumokat, testvérek, Esztergomba. Ott volt 300 fiú. Micsoda emberek lettek belőlük. Most jöttek 3 napra, hétvégén, 40-45 évesen. 4 a gyerek. Csodálatos hivatalokat töltenek be. Vagy egy egyszerű apa lett, de hát látom, hogy mivé lettek. És persze most már gimnáziumról van szó, de kollégium, tehát bejöttek szeptember 1-én, és hazamentek karácsonyra, nem futkostak haza minden szombaton. Meg aztán húsvétra, és majd az év végén. Na most, ott volt a szombat. Kirándulás. Akkor, nem tudom én, énekkar. Akkor futball és mindenféle sport. Akkor színjátszás, a Bubik Pista ott lett színész. Hát mondtam, Pista, tehát ez remekül csináltad. Nem gondoltál, hogy színész legyen? Azt mondja, nem. És akkor gondolt rá. Testvérek, együtt voltunk velük, és orosz órát, orosz-magyar szakos voltam, ott tartottam, az a 45 perc az oroszról szólt. Ott senki nem lazsálatott, az egyiknek mérhetetlen sok felelet, cetli, minden volt, körülbelül 30 jegy egy fél évbe, és akkor az egyik azt mondja, hát atya, engem el akar buktatni. Most valahol püspöki helynek az illető. Mondom, nem akarlak elbuktatni, nem tudlak megmenteni. Mert egyszerűen nem. És te szépen beszélsz horvátul, csak hogy az nem orosz. Tudod? Tehát, és akkor amíg a tanárokat büntették azzal, hogy akkor 2 hétig, ha megbuktattunk valakit, kell foglalkozni vele. Hát én ott nagyszerűen. De akkor többet beszélgettünk. Szívesebben tanulták a nyelvet. Persze, hogy 2-es, 3-as átment, és később egészen jól tanult. Tehát megvolt egy játéka annak, hogy az óra az egy szentséges 45 perc, vagy tudsz, vagy nem, de az a 2-es vagy 3-as tanuló délután, meg a kirándulásokból, meg a sportban, meg mindenben kiváló eredményt ért el. És mint prefektus, ahogy osztályfőnök, a többi előtt megdicsértem. Látod, neked ebbe kell fejlődnöd, de hát a többi tantárgyat is ne legyél szakbarbár. Ott mindenki valamit tudott. Tehát amikor a folyósóra kijöttünk, akkor megszűnt azért, akkor nem tanára voltam. Ott tudtam, kész. Elvágottál, megbuksz, kész. Hát nincs mese. De amikor bejöttek, vagy hát valami problémával jött, bejött, hát akkor főztünk egy teát, ülj le, beszélgettünk szépen. Mi van otthon? Annyira megnyíltak, hogy hát legtöbb azt mondta, hogy atya, ennyit az apámmal nem beszéltem 14 éven át. Aha. Ez azért hiányzik. De a szünetekbe oda mehetek hozzá. A kirándulások. Aztán hát egy faluba vagy egy községbe lakunk. Mindenképpen az órán kívüli munka. Tehát az, hogy az életbe vezetjük azért be őket. Az más, hogy van egy tantárgy. Aztán azért az Úr Jézus nagyon szerette tanítványait, de tudott követelni is. Követelmények is voltak. Tehát, hogyha azt érzem, hogy elfogadtak engem, érzi az a gyerek, akkor azon belül lehet a követelmény, nem a szereteten kívül. Tehát egy kicsikét, hogy mondjam, az a szülői, az a családi burok, az már tágabb, azért nem vagyok apja, nem vagy anyja, de elfogadom ezt a gyereket a maga gyarlóságaival együtt, de tudok követelni is. Nagyon fontos, ezt nagyon sokszor szinte feladják. Aztán inkább vonzzuk őket, mint taszítani a jó felé. Jézustól megkívánják azt, hogy Mester, taníts meg minket imádkozni. Látták Jézust imádkozni, mi lehetett az, mikor látták, hogy micsoda boldog. Taníts meg minket erre. Tehát vonzani valamire. Nagyon szeretem, a Kossuth Rádió az egy igen nemzeti jellegű és nagyon magas színvonalú lett. Vannak nagyszerű interjúk, nem tudom, nagyon sokra vitte az életbe, egyetemi tanár lett, vagy valamit alapított, vagy egy gazdaságot indított be, vagy szinte a Nobel-díj közelébe jutott, és mindig ott van azért, mert volt egy tanítónéni, vagy mert a gimnáziumban nem tudom melyik tanár úr, és akkor elmondja, megszerettette. Egy érdekes, az egyik kishugom, nagyon jó tanuló, az a német, az abszolút nem ment neki, és ő kérte, hogy ő egy katolikus iskolába szeretne menni, akkor betették a szülei. Hát ott meglátjuk, hogy német is mind az is jeles. Hát mi történt? Azt mondja, mert nagyon megszerettem a német tanárnénit, mert az nagyon, nagyon jó csinálja a dolgát. Ez a vonzás. Aztán azért a pozitív projekció. A projekció azt jelenti, hogy kivetítek, belevetítek valamit. Hát az Úr Jézus ennek a Simonnak azt mondta, hogy szikla vagy. Hát minden egyéb volt, csak nem szikla. Egy ingadozó nátszál, amilyen az ember, ahogy Blaise Pascal mondja. És azt mondja, nem, te szikla vagy. És erre sziklára építem egy házamat. És akkor figyelni nem csak a tantárgyamat. Ezért való a tanári konferencia is, hogy valakit nagyon megdicsér a tornatanár. És akkor én, aki számtan vagy matematikát tanítok, és ott nagyon gyenge, azt mondom, te, ha úgy csinálnád a matematikát, mint azt a tornát, hát gratulálok ezért az eredményért. Kinyílik. Vagy valamit észreveszek, egy kis tehetséget. Hogy tehát azért te nem úgy zenész, mint átlag. Hát azért ez érdemes lenne elindulni ezen az úton. Vagy nagyszerűen fogalmaz, és adok neki egy-egy témát. Vagy Zakeusba, ebbe a szorongó kis bankárba. Meglátja Jézus, hogy benne van nagy lelkűség. És mivel indítja el? Kér tőle nagy lelkűséget. Zakeus, szállj le, nálad kell megszállnom. Hát nem a zsinagóga elöljáróinál illene megszállni Jézusnak, hanem ennél a ocsmány alaknál, aki itt a népet nyúzta meg, kizsigerelte. És hogy nem csak ott vacsorázik, hanem ott száll meg, és kifordul magából, és mindent jobbá teszek, kétszer annyit adok. Jézus állítja le, hogy hagyd már abba, megtért. Aztán vigyázott arra az Úr Jézus, hogy se a siker, se a sikertelenség ne törje le a tanítványokat. Mert azért látták az ellenségeskedést is. És azért megmondta, hogy az ember fiának is sokat kell szenvednie, de föltámad. Ugyanakkor a siker is egy csapda lehet. Elküldi őket, hogy na most akkor ti is hirdessétek a mennyei atyát, az, hogy szereti az embereket, megbocsátja a bűneiket, és hát olajjal kenjétek meg a betegeket, és ők elmennek, és hát beszámolnak az elsőt, hogy mester, hát még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Hát egy óriási sikerünk volt, azt mondja az Úr Jézus. Ez semmi. A nevetek föl van írva a mennybe, az Istennek a szívébe. Tehát a kisebb örömről elvezet őket a végtelen örömre. Mindegyiket személyesen ismeri, sokat lehetne erről még mondani, de az utolsó imádkozik értük, és akik benne hinni fognak. És az egyház az Jézus imádságának a burkába bent van. Amikor ez a Simon Péter azt mondja, mindenki el, hogy én akkor se hagylak el. Én nem árullak el. Simon, Simon, a sátán kikért, hogy megrostáljon titeket, de én imádkoztam érted, vagyis te benne vagy egy burokba, az én imádságomba vagy benn. Ott el fogsz esni, meg fogsz tagadni, ott fogsz fölkelni, és te erősíted meg a többit. Sajnos ebből a burokból kilépett Júdás. Elárultam az igaz vért. Miben hibázott? Vissza kellett volna menni Jézushoz. Nem hagyom el. Tehát a mi egész életünk benne van Jézus imádságában. Többi kérdés. Felelősségünk van a gyermek testi, lelki értékeivel kapcsolatban. Milyen erkölcsi, teológiai kérdésekre kell fókuszálnunk a nevelés kapcsán? Tényleg a legfontosabbakra. Most csak egyet mondok. Azért 6-os, 7-es, 8-osoknak már beszélni róla, mikor? Hittanórán, aztán osztályfőnöki órán. Egy olyan kirándulás, legyen olyan kirándulás, meg tábortűz, meg tábori mise. Megszeretik. Tehát az, hogy most kiléptünk az osztálytermekből, ugye? És hát akkor egy ilyen alkalomkor ilyenekről beszélni, hogy lelkiismeret. Megdöbbentő, hogy mennyire fogékonyak rá. Én mindig elmondtam, számtalan eset volt, hogy egy nagyon értékes álló vázát kaptam egy Kossuth díjas művésztől, és én mindig szerettem berendezni a tantermet, hogy az szép legyen. És voltak benne száraz virág, bemegyek oroszlórára, és ott van összetörve. Hát ez meg mi? Láttam az arcok, hogy össze-vissza hazudoznak, hogy hát a függöny, a szél, meg én nem tudom mi. Na jó, mondom, most ezt hagyjuk abba, mert az oroszlórát ezzel nem húzzátok el, hanem majd az osztályfőnökén. Hát akkor is hímeltek, hámoltak, jó, mondom, azért ezt magatokba beszéljétek meg, mert szerintem probléma. Két hét elmúlik, kopog valaki az ajtómon, bejön egy 15 éves fiú, ki van pirulva az arca, könyv szökik a szemébe. Atya, én voltam. Mi? Mi az, hogy te voltál? Hát bunyóztunk, és én rúgtam fel azt a vázát. És nem tudok nyugodni, még éjjel is eszembe jut. Na mondom, jegyezd meg ezt, most előttem te ragyogsz, óriás vagy. Mindig arra a belső hangra hallgass. Kinek a hangja az? Igen. Mindenképpen van bennünk valakinek a hangja, és ez nincs kidolgozva. Persze el lehet rontani, el lehet erővel altatni. Ez megy ma a erkölcstelen filmekkel, a gender ideológiával, stb., hogy töményen, és mindenki így gondolkodik. És lassan már nem figyel. Pontosan a katolikusság kinevel vagy te, ha hülyének néznek, ha ezért bármiért, ha kettétörik a karriered, akkor is arra belső hangra figyelj. Ez őrizte meg a börtönbe vetett, igazságnak üldözött magyarjainkat és keresztény hitvallóinkat, akik miatt vagyunk még itt. Mert tudták, hogy nekünk van igazunk, nem nekem, annak a hangnak. Aztán a szabadságnak, amit elmondtam az előző dolgokra, hogy mire vagyok szabad, az valamire. Aztán ilyenekről is, hogy tulajdonképpen mi az, hogy szeretet? Nagyon sokat kéne ezt kutatni. Mert a gyerek benne van, hát sőt, ez az ő élete. Meg hát ugye már 8-os vagy, hát szerelem, barátság, stb. Nyilatkozik így a emberi kapcsolatokra, és azért azt lehetne mondani, amikor a gimnazistáknak beszélek erről, még mindig jönnek Esztergomból Szent Ferenc napjára egy-egy osztály. Azt mondja az egyik osztályfőnek, ez nagyon sok baj van a családokban, ezekkel alig lehet bírni. Nem igaz. A szemükön majdnem kiesnek, úgy figyelnek. Csak tudni kell hozzájuk szólni. Azt mondani, most te Udvarhoz egy kislánynak nagyon tetszik neked, ez rendes. Ezt a Jóisten akarja, ő találta ki. Én meg Jóisten szeret téged. Miért? Hát azért, mert olyan csinos mondjuk, meg olyan kedves a családjába is, meg okos is. Te megkérdeznünk ezt a lányt, az is azt mondta, hát nekem tetszik, vonzó. De az, hogy becsületes, meg az, hogy azért ilyen első a sportban, meg én nem tudom mi. Na most ide figyeljetek. Ezek a tulajdonságok nagyon szép, hogy ezért szereted. De most képzeld el, hogy találkozol majd egy még csinosabb nővel, egy még tehetségesebb férfival. Tehát ha csak a tulajdonságait szereted, az nem baj, akkor vedd tudomásul, már is elváltatok. El vagytok válva. Kár betolatni a templomba és csinálni ezt a cirkuszt. Ott kezdődik a szentség, hogy igen, továbbra is vonzó, mert az Úristen adta a szeretetből egy alulról induló erőt is, az éroszt, a szerelmet, a vonzódást, az ő találta ki a nemiséget, az Isten találta ki, de az ezen belül működik, nem pedig ezen kívül. És amikor oda juttok, hogy akármilyen leszel, és akármi történik veled, téged nem lehet fölcserélni. Én nem csak azért szeretlek, mert ilyen vagy, hanem mert te vagy. Na, akkor elmehetnek a templomba. És tessék elhinni, hogy még ez a lezüllött világ is, amiben sokszor élünk, ez is erre pályázik. Csak nagyon sokszor kudarcok érték, és feladja. Ilyen nincs is. És akkor a minőséget, az igazi szeretetet mennyiséggel akarja pótolni. A családról, mint pozitív példákat adni. Aztán leleplezni az önzés, hogy gyerekek, az úgy néz ki, hogy aki önző és mindig magával törődik, hogy az boldog, dehogy is boldog. Lehet, hogy jobban érzi magát, mert mindent megszerez. Nem boldog. A boldogság az interpersonális kapcsolat. Az két személy között, meg több személy között van. A gyönyör az magány jellegű. Az, hogy a kedvenc ételemben én mit érzek, azt te sose fogod érezni. A férfi és nőnek a házasságban a szentséges egyesülés, nemi egyesülésnél, amit a férfi érez, azt a nő sose fogja érezni. Hanem ezt ő adja neki. Édesanyám sütötte ezt a süteményt, senki se tudja, hogy megsütni. Mert bele van emelve egy személyes kapcsolatba. És ez a boldogság. A boldogság az mindig személyközi esemény, a gyönyör pedig mindig magánjellegű. Az nem baj, de hogy azt a gyönyört ő adta nekem azzal, hogy hazamentem és elkészítette a kedvenc ételemet. Vagy azt a ruhát varja meg, amit az a kislány annyira szeretne az édesanyját. Tehát testvérek, ezt megérti a kamasz. Tehát ilyen nagyon központi, emberi dolgokat, aztán kutatni arra, hogy milyen filmet nézzünk meg közösen, és akkor megbeszéljük ezeket a témákat. Hát erről sokat lehetne még mondani. Aztán a következő kérdés, a vallás a pedagógiában és az iskolai élet hétköznapjaiban hogyan nyilvánuljon meg? Nyilvánvaló a Szent Mise, úgy is meg lehetem szeretni, azért az iskola igazgatónak remélem adtak annyi szabadságot, hogy tudom én, Szent Imre napja, vagy Szent Erzsébet, vagy valamit kitalál. Gyerekek, a magyar ifjúság védőszentje, elmarad az első óra. Mise. Mindjárt pozitíve áll hozzá. És hát ott akkor úgy beszélünk, stb. Néha. Vagy elzarándokolunk valahova, és az a zarándoklás az nem csak az, hogy eljutunk a Szent Misére, mert tulajdonképpen ez nem is csalétek, mert hiszen a Szent Mise az egész emberi erőteret akarja befogni. Tehát az, hogy most együtt vannak, megkínálják egymást a hozott ételből, beszélgetnek, vidámak, stb. Aztán az imádság is, hogy azért legyen imádság. Régen úgy volt óra előtt, óra végén, lehet, hogy ma nem úgy kell, nem tudom. De nem csak a hittanórán, vagy néha legyen olyan, hogy egy kis imádsággal kezdünk. Aztán elejtett megjegyzések, amikor nyugodtan kimutathatja a pedagógus a hitét, de nem azért, hogy prédikáljon. Holenda Barnabás doktor volt a matematik tanárom, Bencés. Hívták egy egyetemre, mert atomfizikus volt, csak hát tagadja meg a papi, mi volt, tehát nem ment. mindig mellékoltárnál misézett, régi latin mise, és ott minisztráltunk neki. Ott majdnem 2 méteres ember, sovány, matematikát tanított, édesapja és híres matematikus volt, Hollenda szöveggyűjtemények, és ő soha se prédikált, nem vállalt prédikációt, házfőnök is volt, gimnázium igazgató, és egyszer történt 4 év alatt, illetve 3 év alatt már 4. évre meghalt, hogy egy gyerek sorozatosan beszedett. Megint kihívta, mert ugye azt gondolta, hogy na most már mutorán feleltem, akkor nem hív ki. És akkor azt mondta, fiam, hogy akarsz majd az Isten elé állni ilyen lusta élettel? Ezt nem mondhatta el más, ezt ő mondta. De bennünk megfagyott a vér. Hogy ez az ember, ez hisz abba, hogy van örök élet és utolsó ítélet, és nem az számít, hogy hányas vagy a matekból, a bencések nem ez, hanem dolgozol-e? Mert a szüleid otthon dolgoznak. Tehát, és ez az, hogy itt a nevelésnek a része volt az oktatás. Nem szakbarbárokat oktatunk, hanem dolgoz. Neked ez a dolgod, és még örülj is, mert a munkád eredménye benned marad. Ezek az elszólások. Aztán ez az ünnepek meg a karácsony közelette, a húsvét, egy keresztútjárás. Testvérek, ez kell, hogy ezen tárgyaljatok is. Aztán a tantárgyakban is van azért lehetőség. Egy-egy szó. Biológus tanítja esetleg Darwin elméletét. Tehát az, hogy minden élő rokona egymásnak. Tehát valószínűleg, hogy az első sejtnek, élő sejtnek rokona vagyok. Csak annyit mondja hozzá, de nem a személyed, mert az szabad, az a valaki. Csak a tested. Kész. Ezzel visszautasította a darwinizmust, mint rossz filozófiát. És bármelyik tantárgyba, földrajzba is, hát szeretesd meg Magyarországot, vagy a földrajzba egy pici kis csillagászatot bevinni, egy órát, hogy mekkora világ mindenségbe élünk. És a lelki gyakorlaton ott vett részt egy fiatal ember, és megkérdezte, hogy tehát mit csinálsz te a civilbe, úgymond. Hát azt mondja, én asztrofizikus vagyok. Most már több helyen meghívták, mert mondtam, hogy hívjátok meg, Raffai Péter. Hát mondom, most akkor a lelki gyakorlat egyik estén tarts egy előadást. És kérem, abba a csillagászat, vagy abba a csoportba dolgozik, amelyik egy amerikai csoporttal együtt dolgozva a kutatásokat irányító professzor kapta most a Nobel-díjat. Tehát ők ebbe beledolgoztak. Ez az a megdöbbentő esemény, ezt sose hittük volna, hogy a gravitációs erő, tehát ami minket húz a földhöz, azt detektálják. Lehet mérni, és a gravitációs erőnek az érzékelésével, most tessék megfogozkodni, 100 meg 1000 millió fényévre levő égitesteket észleltek. Tehát több ezer éven át jön a fény, sokkal nagyobb a világmindenség, mint elgondoltuk. Most akkor csak ennyi mondatot mondani, gyerekek. És képzeld el, ekkora világ, és van egy mágszem, de ez a mágszem az csak a naprendszer. És akkor te nem tudsz megbocsátani annak a másik fiúnak vagy lánynak, aki hát olyan pimasz volt veled. A világmindenség méretei is, mondja Pilinszky, az embert a hivatására döbbenti rá. Testvérek, egy igazán hívő pedagógus kell, hogy egyszer, legalább egy év egyszer elszólja a hitét. Igen. Aztán van egy ilyen kérdés, hogy miben kell, hogy más egy katolikus iskola, mint egy világi oktatási intézmény? Hát iskolának kell lenni. Szóval a nívót azt nem szabad leadni. És katolikusnak lenni. Ezt akkor értjük meg, ha a fordítottját elmondom. Nyugat-Európában föltalálták, és hát ezt mindenütt érvényesíteni akarják, a semleges iskolát. Mi az, hogy semleges iskola? 1990-ben, akkor még kevésbé hallgattak a szavamra, hát most se ki vagyok én, egy kis ferences, azt mondtam, hogy ne azt írják ki, hogy semleges iskola, tehát minden velekezett vallástól független, hanem a következőt szabad lenne kiírni. A létezés az emberi élet végső értelmét kereső állami iskola. Tehát az európai alkotmányban nem az a tragédia, hogy nincs benne az, hogy Isten, de az, hogy a mi alkotmányunkban ez a szó ezzel kezdődik, ezért gyilkolni tudnának. hogy Isten áld meg a magyart, nem ez a baj, hanem nem tették be azt, hogy európai polgár, saját magad ellen, előmeneteled ellen, keresd a végső igazságot. Pont. Akkor ebbe belefért volna az, hogy egy ortodox zsidó óvoda, egy evangélikus gimnázium, stb. Mert mi azt mondanák, hogy minket megtalált az igazság, mi és tovább keressük. De ahol az a cél, hogy a gyereknek mindenről lehet beszélni, csak arról nem, hogy mi véget vagy a világon, az nem más, mint egy szellemi bordélyház, ahol megrontják az ifjúságot. Hála Istennek, az állami iskolában vannak hívő, református, katolikus, stb., meg vannak olyan pedagógusaik, akik sugárzik azt, hogy tele vannak emberi értékekkel, és a gyerekeknek mondanak is egy-egy szót, és ha kérdeznek, akkor felelnek rá. De hogy hivatalosan Európa bevezeti azt, hogy ez a kérdés, hogy Isten, mert ez azt jelenti, hogy végül is mi lesz, ezt nem tárgyaljuk. Ne keresd, ez kívül van az iskolán. Hát bocsánat, akkor nem a kereszténységet tagadta meg, nem a zsidóságot, hanem az ősi pogány európai népeket is. Magát az ember tagadta meg. Tehát a kérdés mögött már ez is van, hogy akkor mi ne szorogjunk attól, hogy jaj, milyen felekezeti iskola vagyunk. Egyébként a katolikus iskola nem felekezeti iskola, mert nem vagyunk felekezet. Mi egyház vagyunk. Senkinek nem vagyunk a fele. Nem léptünk ki magunkból. Tehát ez katolikus iskola, és az bátran lehet vállalni. És a kérdés onnét jön a negatívumtól, hogy tulajdonképpen ezekkel a kérdésekkel nem kell foglalkozni a gyereknek. Itt számtam, mértem, stb. Van, és az életben kiigazodjon. Hát nem. Azért a végső kérdésekről is kell. Persze, hát ez azért a műveltségnek már egy iskolai, hogy mondjam én, rétegét is érinti. A görög filozófiában a legalapvetőbb dolgok ezek voltak. Grammatika. Itt kezdődik minden. A saját anyanyelvét, a görögöt, azt tudja. Szónoklat. Tudja kifejezni magát. Megérteni. Aztán logika, hogy te amikor egy levezetsz egy következtetést, akkor ebből meg ebből az állításból ez következik. Most még teológusoktól is olvasok, bocsánat, nyugatról érkező nagy keresztény emberek, nem mondom, hogy mi a rangja, logikátlan. Az érvelésébe megtörik. Nem tud érvelni. Tehát a logika és más nyelvek tanulása. Mikor ezen túl volt, az a ókori gyerek, akinek ezt tanították, akkor most a természettudományokkal foglalkozhatsz, amit hát azon értettek, ugye gyógynövények, gyógyászat, stb. Stb. Aztán nem tudom, milyen eszközöknek a gyártása. Most tessék ide figyelni, ez a módszert átvette a középkor, tehát először a nyelvészet volt. Minden. Utána az egyetemeken volt a természettudományok, kezdtek kifejlődni, Pázmány Péter ezt átveszi, 1855-ig ez van. Tehát olyan nincs, hogy valaki orvos lesz, és akkor boruljunk le előtte, jaj, akkor neked nem kell éneket tanulni. Föl vagy mentve a nyelvtől. Ó, hát akkor nem. Te orvos leszel. Nem, szakbarbár lesz. Az igazi nagy orvosok, filozófusok voltak, zenészek voltak, gondolkodtak, mint most is egyeseket, akiket ismerek. Hanem 1855-ig az volt, hogy ezek a humán tárgyakba képezték ki, és csak utána mehetett. 1855-ben eldöntötték, hogy nem. Maradt belőle a humán gimnázium. Most ma az sincs. Tehát a humán azt jelentette, hogy latin tanítottak, görögöt tanítottak, szónoklattan volt, stb. És ezek után majd még lehet esetleg mezőgazdász, vagy orvos, vagy valami. Most ez hiányzik. Tehát nagyon kérem, hogy ne engedjék azt meg általános iskolába, hogy a kis zseni, aki olyan jó számtamból, annak nem kell éneken tanulnia, meg kell tanulni énekelni. Mert amikor éneklünk, akkor nem a számtanul van szó, hanem az énekről. És ő azt nem tudja. Nem is beszélve arról, hadd mondjak egy fél mondatot erről, hogy amikor egy pedagógus azt mondja, jaj, milyen fals, amit énekeltél, ha ezt fiúnak mondja, elintézte örökre. A szorong és nem fog tudni énekelni. mindenki tud. Ezt a noviciátusban kötelező volt, tehát fölveszem a hangot a harmóniumnál. Lá, és akkor ezt mondja, lá, á, nem. Lá, most lebeg, lá, fölvette, tehát van hallása. És a zsolozsmát sohasem mondtuk a magunk hangján, mint egyes szemináriumokban, mint a békák szerteszét görögnek. És sem figyelmez az én segítségemre, uram, segíts meg engem. Ezt azt mondta Pachomius, ne merjék a saját hangukon mondani, mert az az egyház, hanem De profundis clamaviate Domine, Domine ex audibult semmiam, Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto. Ez ének. És akkor felveszi és megtanul énekelni. De mondjuk nem itt kezdte a házfőnök, hanem itt, hogy Isten figyelmez az én segítségemre, Uram segít. Vagy itt kezdte, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. És egy év alatt megtanul énekelni. Tehát az énektanítás nem az, hogy Bach mikor született, mikor halt meg én nem tudom mi, mások, tessék megtanulni, énekelni, megtanítani. Mert hogyha ez leragad benne, akkor a férfinak a pszichéjének egy nagy része le van ragadva. A keleti egyház azt a papot, aki nem tudott énekelni, az a fiatal embert nem szentelte pappá. De érdekes volt a meggondolás, hiszen végsősorban elrecitálhatta volna valaki. Nem azért nem szentelte, mert nem tud énekelni, hanem mert csonka férfi. Tehát nem ajánlható fel az Istennek. Olyan, mint a vak lenne. Attól még szent lehet. Tehát testvérek, nagyon kérem ezt a humán alapot adni, és a nyelvet tanulni. Találkoztam-e agresszív, renitens fiatalokkal is, ha igen, hogyan tudom leszerelni őket, keresztény pedagógiai módszerevel, stb. Hát azért, amikor én tanítottam, azért nagyon válogatott társaság volt. Túljelentkezések, és abból választottunk. De hát ott is volt ilyen. Na most az első az, hogy miért viselkedik úgy ez a gyerek? Mert otthon bajok vannak, ha én el tudok vele beszélgetni. Nagyon-nagyon fontos a személyes beszélgetés. Nagyon. Az a gyerek is akkor gondolkodik, akkor nem egy banda van, akkor nem működik ez a közös psziché, amely az ő brancsának a megnyilatkozása mindig, hanem akkor ő vele beszélek, és meg is tudom sokszor az okokat, hogy mi baj van veled. Aztán elismerés, amikor el lehet ismerni, még az osztály előtt is. Megtisztelő feladattal megbízni. Olyant, ha mindenki szerette volna, hogy az osztályfőnök ő rábízza, nem ő rábízom. Megfigyelni, az mihez van tehetsége. Számtalan. És az utolsó kérdés, tud-e ötleteket adni egy olyan osztály összekovácsolása, rengeteg a konfliktus a gyerekek között. Hát ahány közösség van, ahány gyerek, annyi konfliktus. Tehát ki kell deríteni azt, hogy mi a konfliktus, miben áll a konfliktus ezek között. Hiúság. Rivalizálás, örökölt ellenségeskedés a két családból, irigység, vagy az, hogy még a korán kamaszodó gyerek, ott még a fiúk, lányok között is van inkább ilyen, hogy ez lányos, ez ti. Tehát mi az oka? És hogyha ennek az ellenségeskedésnek az okát próbálom föltárni, és néha megbeszélni velük, meg ott dolgozni, hogy azt legyőzzék, vagy én magam teszek ezért valamit, akkor azért lassan megpuhul ez az egész. És hát visszaemlékezem erre a kérdésre kapcsolatban, hogy milyen nagy dolog volt nekünk az általános iskolában az ültetés. Az nem azt jelentette, hogy tavasszal ültetjük a növényeket, hanem hát a tanítónéni megmondta, hogy te ki mellett fogsz ülni. És én meg a másik mellett szerettem volna ülni. Nem, te itt fogsz ülni. Meg direkt azt a kettőt küldöm el, hogy most oldjon meg valamit. Muszáj nekik összefogni abba a feladatba. Nagyon fontos. Aztán nyaralás, hogyha el tudjuk őket vinni, a közös feladatok. Itt is megint a külön beszélgetések is. Aztán, hát hogyha hívő gyerek. Szóval látjuk azt, minisztrál is, meg az a kislány is. Hát látom, hogy érdekes, hogy van, aki eleve van egy vonzódás az isteni világban. Te imádkozzál azért a másikért. Ti mindig veszekedtek, hát azért ez nincs elintézve. Akiért imádkozod, meg fogod szeretni. Aztán a játékok. A játéknak lehet egy ilyen pedagógiája, hogy ott egymásra vannak utalva, és ott olyan ellenségeskedés van, ami nem ellenségeskedés. Tehát, hogy ki győz. És akkor gratulálni a másiknak. Hát, erre csak azt tudom mondani, kedves testvérek, bizony a pedagógiát lehet tanulni, kell is tanulni, de az műveltség. Ahhoz tehetség kell, illetve, ha nincs olyan nagy tehetségem, akkor nagy szeretet irántuk. Köszönöm.